Gergő, végre jutottunk egy általam legalábbis várva várt adásig.
Én is vártam.
Igen.
Nagyon szeretem az ilyen adásokat, ami az okos otthontól egy kicsit azért így távolabb esik, de mégis az otthon okosanba viszont teljesen belefér, sőt, igazándiból alapeleme lesz az, amiről most beszélünk
szerintem. Így van. Ez ráadásul nekem egy ilyen, hát hogyan is fogalmazzam ezt meg. Ez egyfajta küldetésem, hogy bemutassam a hallgatóknak, hogy szerintem most már túl az ilyen jellegű együttműködésen, mit is jelent valójában a belső építészet, mert hogy erről fogunk majd beszélni. Vendégünk Simkó Szilvia, az Inside Design Kft. Jól mondtam, ugye Szilvia?
Jaj, tökéletes.
Ez az. Egyik tulajdonosa és vezető tervezője nem utolsó sorban. Köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm. Itt van velünk Zelena Geri. Bocsánat, ebbe belevágtam. Válaszolj, bocsánat.
Jó, csak meg akartam köszönni, hogy itt lehetek.
Na, itt vagyok én is, mondja csak nyugodtan.
És velünk van Zelena Gergely, állandó hoztunk.
Nem vagyok fegyverhordozó?
Nem, most nem vagyok.
Azzal az adással leráztam a fegyverhordozói posztot, úgy érzem.
Aha.
Az elhangzott egyszer, és akkor én lázadtam. Minden esetre Kálmán Gerge is itt van velem, mint mindig.
Aki mindig a vendég szavába vág, és egyébként az állandó hoztunk számába is.
Na, szóval visszakanyarodva az eredeti témához, tehát ugye erről volt már szó az otthonom története valamelyik adása kapcsán, de lehet, hogy több adásban is említettem, hogy együtt dolgozunk mi is belső építésszel, és hogy mennyire megváltozott a véleményem arról, hogy mit is jelent ez valójában, úgy, hogy egyébként egy csalódással indult ez az egész történet, és ilyenfajta csalódás kapcsán lettél te is egyébként ennek a szakmának a szerelmese, és azóta művele, és ezt elmeséled nekünk, hogy lettél te belső építész?
Igen. Hát úgy, hogy mi is vettünk egy házat, mi már egy kész házat különben, tehát nem teljesen a nulláról indultunk, és mi is ugye kerestünk egy hozzáértőt, egy szakértőt, akit ajánlottak nekünk.
Ez nagyon fontos.
Igen,
ugye,
hogy legtöbbször ajánlat útján. Igaz, a munkáját nem láttuk, nem ismertük, de mi hittünk, aki ajánlotta. Meg is ismertük, amúgy egy nagyon meggyőző személyiségű hölgy volt. Olyan kérdéseket tett fel az otthonunkkal kapcsolatban, amin soha nem gondolkodtam el előtte. Tehát, hogy ilyen alapvető dolgokat, hogy használom a konyhámat, jobbra, balra teszem-e a mosogatóba az edényt, tehát, hogy ilyen dolg. És én emlékszem, ültem otthon, és úristen, hogy én mennyire nem értek ehhez. És aztán szép lassan együtt kiválogattuk a bútorokat, és mindent ugyanoda tett, ahol eredendően amúgy, amit vettünk, házat volt, tehát ugyanoda tervezett egy kanapét, tehát hogy így funkcionálisan nem nyúlt hozzá, csak a bútorokat válogattuk ki. És aztán, amikor eljött az idő, mi álltunk a férjemmel a szoba közepén, és mindenre rettenetesen rácsodálkoztunk, hogy úristen, ez milyen nagy. Ez milyen kicsi.
Hát akkor nem jó értelemben csodálkoztunk.
Nem, sajnos, nagyon rossz értelemben csodálkoztunk. Például nekem majdnem 1,90 magas a férjem, és hoztak oda nekem egy 25 centi magas, hatalmas, kör alakú üvegasztalt. Ez volt a dohányzó asztal, ami azt eredményezte, hogy ugye folyamatosan figyelnie kellett, hogy ne lépjen rá. Tehát magyarul életveszélyes volt, de ez valahogy a tervezőnek nem jutott eszébe. Akkor éppen ez volt a trend, vagy a divat, minden üvegből volt, csak hát ezeket ő nem gondolta végig. És akkor ennek kapcsán mi éreztük, hogy itt valami nagyon-nagyon nem stimmel, nem is éreztük jól magunkat a házban különben. Én minden nap meghallgattam, hogy de hát ott voltál, és láttad, és nem, és mondtam, hogy igen, hát egy katalógusban a fénykép alapján választottuk, hát én fogalmam nem volt, hogy mi lesz, úgyhogy én voltam a hibás, ugye, a dologban, és akkor muszáj volt még egy segítséget kérnünk ehhez, hogy ez normalizálódjon, és ne hallgassam meg minden est, hogy egy kecskepadon kell ülnie, és a tévét nézni.
Azért mosolyogok csak, mert hogy ugye hasonló nekünk is a történetünk, csak mi például már ott megbuktunk, hogy nekünk, hát most név nélkül nyugodtan beszéltek róla, hogy a szimpátia sem alakult ki, szóval, hogy ilyen szempontból szerencsések voltunk. hogy mi is ajánlás útján, ugyanúgy, ahogy mondod, nem néztük meg a munkáját, nem, egyszerűen ez egyébként hihetetlen, nem? Tehát, hogy...
Főleg a mai világban.
Igen, igen. Hát,
amikor ez velem történt, akkor még azért kicsit más volt. Tehát, hogy akkor igazából még csak lakberendezési újságok voltak. Uh-huh.
Jó, akkor még rosszabbul érzem magam,
igen, közül, béna vagyok. Hogy most már azért az internet világában kicsit más.
Meg a Pinterest, nem?
A Pinterest?
Igen.
Hát igen, de az abban segít, hogy meg tud mondani, hogy mi tetszik és mi nem. Uh-huh. Tehát, hogy az egy kis kapaszkodó. Uh-huh. De sokan abban a hibában esnek, hogy ott látnak valamit, és egy az egybe megpróbálják behelyezni.
Lemásolni.
Igen, az
jó, és hát rossz is.
Én azt gondolom, igen, hogy ilyen ötletbőrzének jó. Tehát, hogy így nézegessük, és akkor ötleteket kapjunk, hogy innen ez, onnan az, onnan az, és utána kiderül egyébként, hogy ez mennyire összerakható, persze, de nagyon sok ötletet lehet ott meg jó megvalósítást látni, csak hát kérdés, igen, hogy az mennyire ez fog nekünk passzolni.
És akkor mi történt utána, hogy találtatok egy másik szakembert, azt igen, egyébként hogy, azt is ajánlás útján?
Nem, vele a kislányom jár, az ő kislányával együtt járt tornázni, és akkor vele kezdtem el beszélgetni, és akkor így elkezdtem mondani, így nagy kerek szemekkel nézett rám, és akkor mondta, hogy ő eljön hozzánk, megnézi. És amúgy nagyon érdekes volt, amit ő csinált, mert fogta a kanapénkat, elkezdte elforgatni, arrébb tette a lámpát, és mire este a férjem hazaért, mondta, hogy wow. Tehát, hogy csak ilyen apró dolgokon múlott. Persze, aztán a kanapét kicseréltük, mert ez kényelmetlen volt. De,
kecskepad.
De, a kecskepad. Ez nálunk azóta itt szálló, igen, az irodában is a kecskepad. És, de már ott látszott, hogy milyen más, ha ért hozzá valaki. Mm-hmm. Tehát abban a pillanatban. És már kellemes volt ott tartózkodni. Mm-hmm.
Mennyit számít ez akkor ezek szerint, és már meglévő anyagból dolgozott, és mégis tudott még csodát tenni. És akkor utána?
És akkor utána...
Megcsináltátok ezt így ezek szerint?
Igen, együtt, az ő segítségével, és akkor ott már ugye együtt mentem bele, együtt válogattuk a további kiegészítőket, nem tudom, és akkor ő meggyőzött, hogy higgyem el, mert én végig ezt annyira kudarcnak éltem meg, hogy nő létemre én ehhez ennyire nem értek, uh-huh, hogy ez ennyire távol áll tőlem, és mondta, hogy higgyem el, hogy de nekem igenis van ehhez érzékem, és addig-addig mondogatta, hogy beültetett az iskolapadba.
Á, szóval, hogy ő feltüzelt téged, hogy látta benned a lehetőséget?
Igen, igen, mert ő aztán később már tanított is ebben az iskolában.
Ha, értem, tehát, értem. De jó.
És akkor így elkezdtem tanítani. Hát nagyon nehezen ment az eleje. Tehát én az általános iskolában hagytam abba a rajztanulásomat, majd hogy nem a pont-pont veszőcskénél, uh-huh, és akkor egyszer csak ott találtam magam kis képzősök között, aha, mert ugye a legtöbb fiatal volt, akik tényleg gyerekkoruk óta rajzolnak, és erre a pályára készülnek, és zseniálisan rajzoltak. És akkor beültem az első rajzórára, elém rakták a különböző kockákat, rá egy kis textilt, és akkor mondták, hogy rajzoljak. És akkor mondtam, hogy elnézést, ha ide jönnének segíteni, az jó lenne. És úgyhogy én azért ezzel nagyon küzdöttem az elején, hogy felvegyem a ritmust. Tehát azért egész más, aki mondjuk így első pillanattól erre a pályára kész. Viszont a korom előny hozzá. Tehát egy fiatalnak egész más, mondjuk leülni egy 50 éves emberrel szemben, és elmondani, hogy neki miért jó, hogyha ezt választja, mert ő majd 20 évesen megmondja, hogy neki 50 évesen, hogy kényelmes mondjuk a kanapéján ülni.
Egyébként ez jellemző is? Tehát, hogy a szakmában, hogy a fiatalok kontra mondjuk így a középkorú generáció, azok könnyebben választanak egy kicsit idősebb lakberendezőt?
Szerintem igen, miatt? Igen, igen. Sőt, én most már kiismerem jelenteni, hogy nagyon fontos a szakmánkban a tapasztalat.
Nem, ezen se gondolkodtam még sosem, és tényleg végül is, fontos. Igen, most egy 20 éves.
Hát maga az élettapasztalat, gondoljunk bele, tehát hogy nagyon erősen kapcsolódik az alap tapasztalathoz, az alap élettapasztalathoz ez a dolog.
Tehát nekem is volt kisgyerekem, tudom, hogy egy, ugye...
Milyen jó példa.
Hogy igen, hogy alakítunk ki egy gyerekszobát, mi az, ami veszélyes rá, mi az, ami nem.
De egy ide vonatkozó más történet, gyorsan beszúrom, aztán menjünk tovább a témában, hogy volt egy időszak, amikor a védőnő az ilyen két havonta cserélődött nálunk, volt egy pár hónap, vagy havonta inkább, már ott ilyen helyettesítések voltak, meg mit tudom én. És képzeljétek el, hogy jött egyszer egy 18-19 éves védőnő, aki akkor került ki az iskolából, és hát nyilvánvalóan gyermekesen volt. És jön védőnősködni, és akkor úgy kérdeztem a feleségemtől, hogy szerinted ez oké? Vissza így a tapasztalatra, hogy például a gyerekre jutott eszembe, hogy hát...
De mellett ők is, tehát hogy én most nem azt mondom,
értem, hogy szakmailag igen, megtanulta.
Az még kevés, tehát az iskolához kell. Ehhez ki kell járni az életiskolát is egy kicsit.
Mert hogy egyébként mi a lakberendezés akkor, ha már így...
És mi nem.
És mi nem. De lezről, hogy mi az. Mert a mi nemről fogunk majd még külön beszélni, mert a te csalódásod, meg az én csalódásom, én majd szívesen egy pár szóban el is mondom, hogy mi az, amit én tapasztaltam. Uh-huh. Nekem nagyon friss az élmény, úgyhogy még emlékszem rá, hogy mennyire, hát sajnálom ezt kimondani, de béna volt az, amit kaptam, és ott, na mindegy, nem, majd ezt külön elmesélem.
Hát különben nagyon nehéz, meg hát persze a képzés az alapja. Tehát egy lakberendező normál esetben 2 évet tanulja, OK és képzés, és ugye vele szemben egy belső építész, mondjuk egyetemi végzettséggel, uh-huh. ugye 4 éven keresztül, főleg a műszaki megoldásokban uh-huh. válik el ez a két dolog egymástól. Ez most nem azt jelenti, van lakberendezők között is, aki annyira szereti a szakmáját, és nagyon mélyrehatóan végzi azt, tehát el tud jutni ugyanide, de az alapképzésben ez a különbség.
Aha. Tehát, hogy a belső építész,
az már egy komolyabb. Tehát az egy 4 évet jelentő uh-huh. diplomával rendelkező.
Uh-huh. És van ilyen, amit a belső építész csinálhat, de a lakberendező nem, vagy ez elég szabad szakma ahhoz, hogy...
Szabad, de azért vannak, tehát közintézményeket általában már belső építészek terveznek. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egy lobbiban egy kanapé kicserélése, vagy kicsit hangulatosabbá tegyék, azt egy lakberendező is el tudja végezni. De azért ez a kettő között az érzelmében a különbség.
Mi megrendelők irányából elmosódik ez? Tehát mi képesek vagyunk egy lapon kezelni a kettőt?
Szerintem
vagy,
igen.
Hogy most kicsit egyszerűsítve, hogy majdnem mindegy, hogy így hívom, vagy úgy hívom, tudod, arra gondolok, hogy...
Szerintem igen. Tehát a lakberendező szó az sokkal hétköznapibb. Tehát nekem a saját húgom nem tudja igazából a különbséget. Próbálom neki magyarázni, de mindig mondja, mert te lakberendező vagy. Nem is tudom, mi vagy. Mindig ezt mondja. És... De inkább ez a lakberendező szó, ami jellemző, uh-huh. amit így a hétköznapi emberek használnak. Uh-huh. Tehát,
na de mi most itt a belső építészetről beszélgetünk majd főképp, mert hogy akkor ezek szerint az a tágabb fogalom, ami majd egy csomó mindenre választ ad.
Több mindent lefed, igen. Különben annak idején így a lakberendezőkre ezt a kicsit vízfestékkel rajzolgató dologban gondolkodó emberekre uh-huh. mondták, mert ugye ez, a régen ezek a képzések így indultak, ezt különben mindenkinek meg kell tanulni, ezt hozzáteszem, uh-huh. mert akkor jó valaki a szakmájába, ahogy említettük az előbb, ha mindent az alapoktól kezd, és mindent tud.
Tehát akkor egy jó belső építész az egyben lakberendező is?
Nem feltétlen, de amúgy úgy van a képzés, például abban az intézményben, ahol én tanultam, hogy 2 év után lehetősége van OK-t letenni,
aha.
és akkor onnantól lakberendező is. És akkor úgy megy tovább a képzés. De most már szerintem a fiatalok inkább automatikusan ugye a gimnázium után már mennek. Az egyetemi képzésnek.
És akkor mennek belső építésznek. Na és a belső építészet mire ad nekünk választ?
Mire ad választ?
Mit csinál a belső építész? Akkor most mert a lakberendező az, mindegy, azt is kibonthatnánk, de sokkal inkább a belső építészet az, amit a több... Beszélgetünk erről, hogy mindenki megfogalmazza a saját arszpoétikáját tulajdonképpen, igen. vagy minden stúdiónak van valamilyen irányelve. Nektek mi az irányelvetek?
Akkor most felolvasod? Jó, az a biztos.
És akkor nem, általában ezt a végén szoktuk csinálni, de aki szeretné ezt visszaolvasni, uh-huh. akkor szépen ellátuk ott a www.insidesign.hu-ra, és akkor ott többek igen. között ezt is megtudja.
Tehát én csak 2 mondatot emelnék itt ki belőle, hogy mi egy egységes koncepció alapján kialakított, funkcionálisan jól működő térszervezés a célunk, egy stílusába harmóniát tükröz az ott élők, valamint használóik számára. A tervezés számunkra az egyszerűségen átvezető funkcionalitás, melyel esztétikai értéket teremtünk.
És milyen jól összefoglaltátok. És egyébként én, amiben igazán bele kapaszkodtam, és amiben nek a szerelmese lettem, igen, ezáltal az, hogy a funkcionalitást azt... azt
és az mindennek az alapja különben.
Igen. Igen.
Tehát anélkül, mindegy, hogy lakberendezésnek hívjuk, hogy belső építészetnek, ha egy tér alapjaiban nem, tehát nem működik funkcionálisan, akkor teljesen...
Elvesztegetett tér.
Ez így van.
És az a tér, az rengetegbe kerül. Tehát én nekem itt egyszer igen, itt esett le valahol a tantusz, hogy
itt egy podcast forgatás kapcsán?
Nem, amikor megláttam a terveidet.
Ja, értem.
Akkor esett le az, hogy hát, tudod, én minden ilyen egyszerű sitek a fejemben, meg műszaki, meg nem tudom, kocka.
Igen, meg a Gergő, ő nagyon ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen hatékonyságra törekvő.
Az élet minden területén.
Megtérülést számol, fogyasztást számol, hasznosságot számol, szóval ő sokkal inkább racionális.
Igen, nagyon.
Én például sokkal inkább érzelmi irányból, ami sajnos ezáltal rá tudok
futni. Ez fontos különben.
Igen.
És visszatérve, tehát, hogy nekem ott esett le a tantusz, hogy van egy négyzetméter ára, mennyire építünk egy ingatlant, és nagyon nem mindegy, hogyha mi ott felépítünk, teszem a 100 négyzetmétert vagy 200-at, azért kifizetünk x forintot, és hogy mennyire fogjuk tudni ezt mi használni.
Ugye hasznosít.
Mert hogyha kétszer annyira tudjuk hasznosítani azt a teret, akkor nekünk sokkal jobban megérte a beruházásunk. És itt jön be az a költség, az a ráfordítás, ami a belső építész lakberendezőre kiteszünk, ott jön be, hogy akkor jobban tud hasznosolni a mi beruházásunk.
Sőt, adott esetben egy kisebb terület is sokkal élhetőbbé tud válni, mint egy nagyobb, ami nincs.
Meg az árértékarány az mindig fontos. Tehát, hogy ha ugye tudjuk, hogy mennyit költünk rá nagyjából, és hogy azért az mindig érje azt.
Igen. Meg hát nagyon sok olvasata van ennek a fejemben, mert ugye a tér az meghatározza azt, hogy mennyi költség lesz azt fenntartani, üzemeltetni, fűteni, hűteni, blablabla, bla, bla. És hogyha ezt meg tudjuk csinálni egy kisebb helyen úgy, hogy az ne menjen a térérzet kárára, vagy a hasznosság kárára, vagy az ebekre, akkor nagyon is megéri, visszajön az szépen a számlákon idővel.
Igen.
Na, ugye már megint itt a hatékonyság.
Igen. Tegnap vetette fel a feleségem egyébként, Kriszti, hogy lehet, hogy kéne hívnunk. Mert mi nem csináltunk semmit konkrétan a házzal. Mi még mindig az építkezés stádiumában vagyunk, még kert jön, meg kerítés jön, meg olyan alapvető dolgok, vízelvezetés.
Reméljük napelem is.
De hamarosan jön, igen, az is most egy
ugye ez folyamatban most
lép, egy aktuális dolog. De lényeg, hogy lehet, hogy majd egyszer felhívlak.
Jó. Várom.
Na ugye, hogy akkor már ilyen meglévő dolgok, vagy amiről igen, beszéltünk, hogy meglévő. Mi a jellemző, hogy nulla, tehát zöld mezős beruházásoknál keresnek meg titeket, vagy már valahol élnek, és rájönnek, hogy ott nem szeretnek élni, és ezzel kéne csinálni valamit, vagy csak, mit tudom, itt a Gergő is tök jó példa, hogy már ideje ott laknak, de érzik, hogy valamit lehetne változtatni, vagy eladás előtt vannak, vagy mesélj már nekem egy picit erről, hát, hogyan áll
össze. Nagyon változó. Tehát, hogyha mondjuk egy embert ugye először, mint aglegény él valahol, akkor ugye azért ugye vesz egy lakást, aztán később megnősül, jönnek a gyerekek, tehát ugye az ember életében folyamatos változások vannak.
Az elején jó a babzsák, aztán majd kell egy gyerekágy.
Igen.
Kisebb ágy, nagyobb ágy, több szoba.
Ugye ennek különböző fázisai vannak, és akkor ebben, mikor úgy érzik, hogy segítségre van szükségük, akkor keresnek meg minket. De van, ez is változó, tehát, hogy van, aki teljesen az alapoktól, tehát, hogy tervező asztal mellé hív minket oda, tehát, hogy amikor még az építész csak tervezi, és akkor bekapcsol minket, akkor szinte együtt dolgozunk az építésszel.
Könnyebb vagy nehezebb ilyenkor nektek?
Könnyebb.
Tényleg?
Könnyebb.
Persze nem kell alkalmazkodni.
Igen.
Hát közben meg túl sok mindenkihez kell alkalmazkodni, azért ez két élő dolog, mert ugye igen, nem egy kész valamit kell átrendezned, viszont mind a ketten tudjuk, hogy mit jelent az, amikor egy csomó szakák dolgozik egyszerre valamin.
Igen, de fölösleges köröket úgymond nem futunk. Tehát ugye az építész leteszi a tömeget, nagyjából elhelyezi a helységeket, akkor jövünk mi. Ugye mi már elvileg addigra tudjuk, hogy mi a család elképzelése, vagy hogy szeretnének.
Igen, amikor az alap tervek megszületnek.
Igen. És akkor együtt elkezdjük mondjuk a belső válaszfalakat. betervezni. Vagy kicsit inkább mi azt mondom, hogy elkezdjük mi tologatni. Tehát lerakta az építész, amit ő gondolt, és akkor jövünk mi.
Nem véletlenül mosolygok, mert ugye ezt élem én is. Igen. Nyilván most felteszem a kérdéseket, amikre egy picit valamire tudok válaszolni, valami nem.
Igen.
Mert én azt tapasztalom, hogy azt azért az építész nehezen viseli néha. Igen. Lehet, hogy sok esetben, hogyha elkezdenek.
Igen?
Ugye nálunk volt ilyen, hogy na, akkor most itt belenyúlnak a tervébe.
A masterpiece.
Igen.
Igen,
megbicsaklik.
De... aminek egyébként a végén ő ellenjegyzi majd.
Igen, igen.
Tehát, hogy
igen,
ugye itt van egy ilyen...
De mi például nem bántjuk az ő homlokzatát, vagy tehát, hogy ezeket mi mindig tiszteletben tartjuk. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk egy ablak nagyon rossz helyzetben van, vagy hogy nem, minket akadálya az úgymond a bútorozásban.
Óvatosan megfogalmazom.
Igen, próbálom. akkor mi azt egyeztetjük. Tehát, uh-huh. hogy az nem úgy, vagy én fogom, és arra
odébrakom,
mert értelemszerűen, mivel ő tömeget néz, homlokzati ritmust néz, kiosztást, ezért ezt én nem tehetem meg. Uh-huh. Amúgy sem, mert engedélyköteles, de ez az ő feladata, és uh-huh. ő neki egybe kell látni ezt az egészet.
Akkor benneteket már idő előtt összehoznak az építéssel, igen, vagy igen, bárkivel, igen, aki igen, még érinteni igen, fog a ti.
Igen. És aztán majd jön a főépítész, és akkor ő meg eldönti, hogy ez működik, vagy nem.
Aha. Hát igen.
Ő tesz pontot.
Az is egy izgalmas, ezt most
igen,
én is
a mondat saját végére.
Mit lehet, mit nem, milyen színek nálunk, eléggé szigorú, azt veszem észre például, szóval, hogy ott vannak, amiket határozottan nem engednek. De igazándiból most, hogyha ilyen az egységes utcakép, akkor mi érkezünk oda, akar. Persze. Igen, igen, ezt megértem. Jó, tehát akkor ez jól beleilleszthető viszonylag az elején, még a tervezési fázisban. Mi az, ami, most még maradjunk a zöldmezősnél, vannak olyan sajátosságok, amik nehezítik a munkátokat, vagy egyébként a ti áldásos tevékenységetek a zöggenőmentes és...
Hát csak így lenne. Amilyen tele van zöggenésekkel, úgymond, igen, persze. Hát igen, mert mi fogjuk össze úgymond az egészet. Uh-huh. Kicsit mindenhez értenünk kell, uh-huh. ezért mindenki mindent rajtunk ért.
Itt az okos otthon analógia.
Igen, igen.
Bizony, tehát, hogy... Úgyhogy nem könnyű. Igazából a kivitelező is minket ostoroz, a megrendelő is minket ostoroz. Tehát minden rajtunk.
Tehát amikor ti beszálltok egy ilyen projektbe, akkor a megrendelő elkezd a generál helyett titeket piszkálni?
Hát nem. A generál az, vagy ha bármi nem úgy alakul, akkor mindig a belső építészek.
Ja, lehet mutogatni. Uh-huh.
A változások miatti extra
hogy merül, igen. Tehát, hogy mindenért. Hát neki ugye az lenne a minél egyszerűbben megoldani, uh-huh. tehát nem szeretik a cifrázást, uh-huh. úgymond. De hát mi nem cifrázzuk, hanem egyszerűen figyelembe vesszük az alapvető, nem is tudom, hogy fogalmazzak.
Ügyféligényt.
Hát igen.
Hát igen.
Meg a mai kornak az igényei.
Aha.
Tehát például az új építésű házaknál rendszeres, hogy mondjuk egy szoba közepén van egy kiállás, egy mennyezeti kiállás, és úgy gondolják, hogy az elég. De a mai világban már nem így tervezünk például világítást. Uh-huh. Hanem, mert ezek a gyönyörű szép lámpáknak zömébe, ami nagyon dekoratív, nagyon kevés a fénye. Uh-huh. Még a nagy cégek lámpájánál is. Uh-huh. Ezért nagyon sokszor technikai lámpákat használunk kiegészítő fénynek. Tehát, hogy mi ezeket mind végig gondoljuk a tervezés során, hogy nem lehetnek sötét foltok egy adott térben.
Na itt egy jó példa a funkcióra.
Így van például.
Ne csak jól nézzen ki, hanem azt...
Hogyanak működnie jelzi. Is kell.
Igen. Hát hogyne. Igen. Mondom én nekem ez a... Ami szép a szemnek, az nagyon jó. De akkor az az alapvetés, és megint csak visszakanyarodok, hogy engem ez az, ami igazán belevitt ebbe, uh-huh. hogy na jó, de ott fogsz élni. És majd amikor nem látod a nem tudom micsodát, a kést, ahogy vágsz vele,
valahogy
veszed fel az oknidat. Ez egy tipikus példám, hogy most kék vagy fekete az okni. Meg lehet azt úgy világítani egy gardróbban, nem?
Ajaj.
Hogy azt el tud dönteni, de meg lehet úgy is, hogy még akár barnának is láthatod.
Ez így van. Különben jártam nagyon szép házakban, amik végig voltak tervezve, de abban a pillanatban jött a sötétség, és felkapcsoltak el, és ilyen hunyorogva jöttünk, mentünk a térbe. Tehát, igen. hogy például a világítás az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hm. Mind hangulatban is, tehát hangulatot
meg funkcióban
is.
Egyébként így vissza a falakhoz még egy mondat erejéig. Emlékszem rá, hogy nálunk volt egy az alaptervet, amit megkaptunk és kiválasztottunk, azt egyből elkezdtük ugyanígy a falak, ahogy mondtad, a falakat tologatni.
Igen.
És abban a pillanatban, amikor így megmutattuk, hogy na nekünk itt most ez a plusz szoba nem kéne, meg ezt a WC-t se ide raknám, ha lehet, hanem inkább tegyük be a zuhanyzóba, és egyébként akkor itt lesz egy nagy terünk a nappali ebédlő konyhára végre, egy ilyen 50 négyzetméter körüli kis szakasz, és akkor így egyből mondta az építész, vagy pontosabban a kivitelező, hogy oké, csak ott lesz középen egy oszlop. Mert hogy a tetőt, azt ott vannak a tartási pontok, és ott azt a falat, azt ott meg kéne hagyni. És akkor nagyon sok szenvedés árán, végül is konkrétan az egész tartószerkezete a tetőnek át lett tervezve, és így valósulhatott meg az, hogy, mert az elején azt mondta az építész, hogy hát akkor lesz egy oszlop, ennyi, és túl is lépett rajta, hogy akkor lesz. Igen. És mondtam, hogy mi az Isten csinálok ott egy nagy tér majd közepén egy oszloppal. És akkor jöttek ilyen gondolatok először, hogy ott majd ilyen tévésarok, meg ez, meg nem tudom mi, és aztán mondom, nem, ezt itt ki kell, ezért ki kell most itt állni, mert ott végén kerülgetek majd egy oszlopot, meg a gyerek majd annak szalad neki, és akkor a vége az lett, hogy konkrétan tényleg nagyon, nagyon erősen hozzá kellett nyúlni a tetőszerkezethez, hogy valami ezt megtartsa. Szóval nagyon...
Csak
nagyon
itt is egy belső építész látott, hogy őt egészen más perspektívából látja tapasztalata, szakmaisága okán, és lehet, hogy akár egy ilyen tartószerkezetre is azt mondta, ami neked nem jut eszedbe, hogy figyelj, de akkor használjuk fel úgy, hogy nem tudom, micsoda, és hogy hú, tényleg.
Hát nem tudom, azért annyira nem örülök a térben álló.
Térben álló az oszlop, az nagyon nehéz. Azt így én is arra jutottam, nagyon sokat gondolkoztunk, hogy mire lehet használni egy oszlopot, de minden áron csak egy ilyen megoldandó problémává válik. Tehát, hogy sehogy se fog segíteni minket.
Hát akkor az ideális állapot az az, hogy titeket a kezdetektől ugyanúgy meghívnak a buliba.
Hát igen.
Amikor valaki kitalálja, hogy na megvettem a telket, és akkor építek rá, keresek egy tervezőt, keresek egy belső építészt.
Igen. Mert mi hallgatjuk, tehát hogy a megrendelő végül is nekünk mondja el részletesebben, hogy ő hogy fogja ezeket a tereket használni.
Vagy te kérdezel úgy.
Hát való, igen.
Nem? Szóval, hogy ami igen. Így körvonalazódik meg a saját tapasztalatom is, hogy az egy ilyen nagyon jó dinamika, egy beszélgetés, egy folyamat, hogy megismeritek egymást, megismered a családnak, vagy az egyénnek, hogyha egyedül él az igényeit, megismered őt magát egy kicsit, igen. És akkor ennek alapján lehet formálni a tereket.
És hogy használja majd az adott.
Hogy használja majd.
Vagy hogy él, vagy hogy igen, sok vendéget hív, vagy nem. Tehát, hogy milyen társasági életet él.
Na, egy ilyennel mondjuk már egy kivitelező nem fog foglalkozni. Itt jönnek be azok az alap ellenérdekeltségek egyébként egy kivitelező meg a megrendelő szemében, amit nem lehet feloldani csak egy olyan mediátor esetben, ami ugye esetleg te lehetsz, hogy tényleg te az ügyfelet tudod képviselni.
Hát úgy, hogy még szakmailag is érted. De tudod azért, most például mi esetünkben nem így van, de tudom, hogy van olyan, hogy egyszerűen azt mondja a kivitelező, hogy azt nem lehet. Pedig egyébként lehet.
Ez nagyon
csak
sok
át kell tervezni a tetőt.
Ez nagyon sok esetben így van.
Oké, de mégis
lehet. Az egy kicsit mozzarellásan más. Statikus kell hozzá, igen, tehát ott azért komoly matematikai kérdés is.
Egyetem meg lehet-e oldani, vagy nem. Jó, hogy erre rákanyarodtál, mert ezt akartam pont kérdezni, hogy milyen az építész tervező szakma hozzáállása a belső építész szakmához. Ott van egy jó együttműködés, vagy van egy ilyen szakmai túrás-fúrás, hogy nehogy ide bejöjjön, vagy ne szóljon bele a munkámba. Most ez a két véglet, aztán nem tudom, hogy mi.
Hát igen, de most már azért ez egyre elfogadottabb, úgymond. Szerintem egyre jobban örülnek nekünk, amikor ott már az elején. Hát azért sok terhet leveszünk a válukra.
Én is ezt érzem, főleg így a beszélgetés kapcsán, hogy neki is jó az, hogy van egy mediátor, ez egy jó kifejezés, aki ide-oda fordítgatja az igényeket.
Igen.
És tud kommunikálni.
Egyre jobban. Van persze olyan is, aki elzárkózik, és nem örül. Hát a kivitelezők végképp, mert mi csak bonyolítjuk az ő helyzetüket. Mert nem lesz elég az az egy mennyezeti kiállás. Többet kell vésni.
Egyébként azért is fura ez nekem, mert mindent be lehet árazni. Tehát, hogy most egy kivitelezőnek is nem az az érdeke? Persze lehet, hogy naív a kérdés, hogy legyen egy olyan végeredmény, ami alapján majd ő azt mondják, hogy na, egyébként ez egy tuti kivitelező.
Én azt gondolom, hogy a kivitelezőknek ez eleve benne van a üzleti dinamikájukba, hogy adnak egy alaptervet, azt arra állapodnak meg, és utána minden apró módosítást aranyáron végeznek, és azzal jön be nekik még egy jelentős bejövő.
Ilyen Volkswagen csoport?
Kicsit igen. Na, inkább BMW. Tehát az extrák, nem azok is megduplázzák a kocsi értékét, vagy árát. Értékét nem, de árát. Igen.
Német autóiparban ez abszolút így van. Volkswagennél és Skodánál mindenhol még válogatsz bele. Japánok azok, akik leegyszerűsítik ezt. Na, mindegy, de mindig elmegyünk egy kicsit autós irányba. Szóval, hogy akkor igen, lehet egy jó sztereotípia. Szóval, hogy most már akkor azért ez így szépen.
Igen, szóval közös most nevezővel. Már azért úgy normalizálódik, én azt gondolom.
Meg hát valószínűleg ez is kivitelező függő, ugyanúgy, mint a belső építészet, vagy a lakberendezés, hogy vannak ilyenek is, meg vannak olyanok is. És amikor már kész vannak az ingatlanok, ott jönnek a nehézségek? Tehát, hogy a ti szakmátok egyébként elő tud idézni olyasmit, hogy széjjel kell vésni az egész házat,
hát, lakást új világítási körök kellene.
Akkor igen.
Új konnektorok
igen, ez
kellenek.
Ez így van. És ugye azért most már a hőszivattyús megoldás miatt ez nem olyan könnyű. Mert ha már ez a példa, ez a mennyezeti kiállás, ott ugye nem tudunk csak hip-hop arrébb pakolni.
Már mondjuk, hogy a mennyezet fűtés igen, van, erre bizony, gondolsz.
Aha. Bizony. Igen. Mert ott már jönnek az akadályok, a csőelfúrások.
És akkor ott kell megugrani azt, hogy akkor falra rakni lámpát, igen. Az hogy világít be, mit, blablabla.
Bizony. Milyen a fényere, milyen a színhőmérséklete. Uh-huh. Tehát, hogy azért sok...
Az okos otthonos szempontból egyébként egy nagyon jó kérdés, mert állítható.
És igen, mindig mondják nekik.
Viccit fogunk erről, vagy. Igen, mert hogy az volt, azt nem tudod, hogy azért a szívvel beszélgettünk erről az okos otthonozásról, és meg majd itt is fogunk, hogy azért ott abban még nincs akkora innováció a belső építészetben, ők még inkább ezt egy kicsit félik, mint sem, hogy szeretnék, és mint hogy élik, igen. Aha.
Vegyes a tapasztalat. Hát, hogy igen.
De a maga a szakmánknak az értelmezése is, ugye ezt meg itt a felvezető, amikor még offline beszélgettünk róla, hogy ahogy nálatok is sokan lehet, hogy még most is azt gondolják, és hát reméljük, hogy ezzel majd rendet rakunk sokak fejébe, hogy ez ilyen szín választék, meg párna, meg húzat, hogy az okos otthon sem egy színes világítás. Nagyon sokat tud segíteni, de mindegy, erről majd lesz szó. Szóval akkor az egy inkább kihívásokkal teli sztori, amikor már meglévő ingatlan.
Általában igen. Aha. Tehát, hogy ugye azért sok csontváz kieshet a szekrényből, és hát ahhoz ugye alkalmazkodnunk kell.
Miért van az, hogy vannak totál szakmai analfabéták? Én ezt magamra vállalom, és nem a te véleményedet mondom, csak az én tapasztalatomat, és vannak szofisztikált szakemberek. Tehát, hogy azt tisztáztuk, hogy valamilyen előképzettség, kérdezem, mint mondom, az mindenképpen feltétel? Tehát különben nem üzemelhetsz, nem írhatod rá a névjegykártyádra, nem?
Igen.
Aha. Hát, hogy szóval, hogy azért ezt minden... úgy figyelik.
Igen. Igen.
És mégis az van, hogy az ember, te is, x évvel ezelőtt, én manapság, és egyébként tudok többeket még olyan körül, belefutottak olyan szakemberekbe, akik így egész egyszerűen csak inkább elveszik a kedvét az embernek. Szóval hogy lehet, hogy ennyire diverzifikált a szakma? Miért van az, hogy futnak? Vagy ez egyébként most így hangosan gondolok, hogy ez minden szakmára jellemző, hogy van egy csomó kókeres.
Amúgy szerintem igen.
Csak nekem ez így fáj, meg se betejtett.
Ha kivitelezésbe oda jön valaki, gipszkartonos is, burkoló is, villanyszerelő is, akkor tudom, hogy egyik sem. Uh-huh. Tehát, hogy...
Új, ilyenekkel azért, én is találkozom.
Ugye?
Amikor a gipszkartonos húzza be a vezetékeket.
Igen, tehát, aha. Hogy...
És akkor már fogom a fejem.
De jó példa. De jó példa, pont volt egy ilyen beszélgetés, most voltam kint az építkezésen pénteken, és a kőműves vállalkozóval beszélgettem, és éppen ő is ezt mondta, hogy ő azt hiszem, a 2000-es évek elején Németországban dolgozott éveken keresztül, vagy lehet, hogy a 90-es évek inkább, és hogy akkor ott már abszolút az volt jellemző, hogy minden területre specializálódott egy szakbrigád, és akkor ők ezt csinálták. Például ő itt, amint 10-valahány éven keresztül csak és kizárólag dísztéglát rakott, azzal foglalkoztak. Nem kezdett el még, nem tudom, falazni, meg ilyesmi. Igen, ők csinálták az infoparknak a teljes épületen, ott azért van tégla rendesen, tehát így vannak jó referenciáik. Aztán váltott, és most már más területén van az építőiparnak, de hogy igen, ez tök jó. Tehát, hogy ő is azt mondta, hogy egész egyszerűen az kell, hogy egy adott szakmai területen is annyi kihívás van, és annyi mindent kell megtanulni, és folyamatosan fejlődni, hogyha mindenhez értesz, semmihez nem értesz.
Igen. Egy kicsit különben milyenek vagyunk, hogy mindenhez értünk.
Hát ez az,
kicsit.
Hogy közben meg...
Csak nekünk, igen, csak Nekünk, ugye mivel az egészet kell összefogni, ezért kell
hát minden. Koncepció szinte. Ez okos otthonnál ugyanez van. Tehát nálunk is nem mi tervezzük meg a gépészetet, mi megvezéreljük. Nem mi tervezzük meg a világítást, mi azt is megvezéreljük. Igen. Tehát nagyon, nagyon
alkalmazkodunk az infrastruktúrához.
Igen, meg a javaslatokat ugyanúgy adunk, hogy az ott mondjuk szerintem kevés lesz, az a világítás oda, vagy vigyünk be hideg-meleg fehéret, napszaknak megfelelően majd úgy fog világítani, ahogy annak kell, blablabla. Bla, bla. Ezeket szokták fogadni, ezeket a javaslatokat. És a másik, ami még nálunk egyébként tök érdekes, hogy most is benne vagyok egy projektben, nagybátyám projektjébe, ott van egy gépésztervező, van egy gépész üzemeltető, vagy gépész telepítő, meg van, aki a régi kazánt karbantartja, és amikor én feltűntem a színen, akkor tökre örültek, hogy valaki ezt az egészet valahogy össze fogja vezérelni. Mert itt annyi minden régi rendszer megmaradt, új rendszer behozzuk, és ezeket össze kell hangolni, úgyhogy működjön is. És akkor így voltak olyan fejvakarások, amire nagyon egyszerű választ lehetett adni, hogy egyre léde, egy nem tudom mi oda, meg a termosztátot áthelyezzük, és akkor ja, hát akkor tök jó, akkor le van tudva. Akkor ez meg lehet oldani.
Na de akkor hogy válasszunk jól?
Hát megnézni a referenciát, azt mindenki.
Az alap?
Tehát ez az alap. Szerintem nagyon fontos amúgy a kémia, tehát hogy amikor, ahogy te is mondtad, hogy nektek ez egyáltalán nem működött, tehát akkor abban a percben el kell köszönni, és el kell, mert valamiért nem. Tehát, hogy ilyen tényleg vagy az embernek valaki, vagy szimpatikus, vagy nem.
Igen,
tehát,
igen.
Ez most teljesen független a szakmai felkészültségétől. Uh-huh. És a tervezés azért az egy hosszabb folyamat. Tehát, hogy ez nem úgy vagy egyik napról a másikra. Például nagyon sok ember azt hiszi, hogy eljön hozzánk, mond három mondatot, és akkor erre ilyen sztereotípiák vannak, hogy én azt mondom, akkor csak az elalakú kanapé, nem tudom, ez a lámpatest, tehát ilyen nincs. Hanem az úgy működik, ugye jó esetben, hogy megjön az ügyfél, ugye egy építész alaprajzzal, vagy egy lakás alaprajzzal, ez mindegy végül is. És akkor elkezdünk beszélgetni, hogy mi az ő elképzelése, hányan fognak oda költözni, hogy élnek, mit csinálnak, hogy szeretnék használni. És akkor erre ugye mit csinálunk egy berendezési alaprajzot, általában többet különben, pont ezért, mert nem egy a járható út, hanem több. Van, hogy kettőt, van, hogy hármat, abból lesz egy negyedik természetesen, mert ebből ezt tetszik, abból az. És akkor ott már is, tehát hogy ez egy ismerkedési fázis. És akkor ott mi már körülbelül érezzük, hogy neki mi az elképzelése. És akkor ezzel párhuzamosan fut egy stílus meghatározás is, amit mi úgy szoktunk Pinterest képek alapján akár, összerakunk egy úgynevezett moodboardot, ahol mi különböző megoldásokat, interjőröket mutatunk meg, és ahhoz mi miket párosítanánk, milyen bútorokat, milyen lámpákat mondjuk, milyen funkcionális megoldásokat. És akkor ennek kapcsán, amikor ez elfogadásra kerül, akkor van egy műszaki tartalom, ahol elkezdjük kibontani, többek között ugye a gépészeti dolgokat ráhúzni, a világítási tervet kitalálni. És szóval igen, mennek a műszaki tervek, és akkor közben mi elkezdjük ugye ezeket, amit már a moodboard alapján leegyeztettünk, látványterveket készíteni. És akkor azért ez nagyon megkönnyíti szerintem a megrendelő dolgát is, a miénket is különben. És onnantól kezdve, amikor már vizuális képet kap róla, akkor ott már olyan nagyon nagy félreértések nem lehetnek, én azt gondolom.
Meg az egy óriási hatás az ügyfél oldalról, mondom most. Végig bólogattam, hogy mondtad, mert az elmúlt hónapjainkat vontad végig. Tehát, hogy ez egyébként egy érdekes dolog, hogy ugye nekünk is a belső építész, akivel dolgoztunk, ezek szerint ezek azok a stációk, amiket egy arra alkalmas szakember ilyen módon végig. Pontosan tök ugyanaz történt minden, amit itt elmondtál. És amikor egyszer csak így ez valóságként manifesztál, és tényleg nagyon sokat számít a látványterv egész nagyon, egyszerűen, hogy ott így, amiről beszélgettetek, ott van előtted, és így,
Igen. Nekünk volt olyan, aki sírva fakadt.
Sírva fakadt, igen.
Ilyen szép lakás.
De jó.
Úgyhogy azért van ilyen is.
Meg elkezded érezni azt így, hogy a sajátod, az nagyon...
Igen. És ha bármi mégsem az van a fejedben, akkor azt egyből látod. Tehát, hogy nem jársz úgy, ahogy én, hogy jönnek a bútorok, és ott meglepetve állsz, vagy elképed, vagy úristen.
Bár ugye azt mondod, hogy akkor még nem voltak ilyen lehetőségek feltétlenül.
Nem, akkor még inkább kézzel.
Kézzel, aha.
Kézzel rajzoltak. Hát azért kell ezt megtanulni, de amúgy is meg kell az arány miatt, tehát az arányérzék.
Hát most meg már tényleg bár akivel elkezdtük, és azért itt hozzá kell tennem, zárójelben, hogy akivel elkezdtük, őt mi is ajánlás útján kaptuk, és nagyon-nagyon jó barátainknál ők dolgoztak, és például ők meg elégedettek. Igen. És azt mondom, hogy a végeredmény is. Tehát, hogy mikor ott vagyunk náluk, tök, hát te ismered a projektet, hogy nincs az égvilág. Tehát valahogy ez a valószínű, hogy vagy a mi elképzeléseink, meg a kémia.
Nem,
mert el sem jutottunk odaig. Azért hozzáteszem, hogy ez a mi felelősségünk is volt ebben, hogy egész egyszer, mikor ülsz valakivel szemben, és nem tudsz megszólni, meg azt érzed, hogy ki kell jönnöd ebből a szituációból, és aztán bent a feleségem másik szobába is annyit kér, hogy ezt valahogy oldjam meg, hogy ez ne folytatódjon. Tehát, hogy ott valószínűleg igen, és akkor az tök jó, ott odáig elszámoltunk, nem is volt ebből semmi probléma, de például a másik háztartásnál onnan megjött az igény, ők meg végignyomták ezt az egészet, és tökre örülnek a végeredménynek, mondom, hát én is látom az folyamatosan, és ez tök jól működik.
Én azt vettem észre, hogy az a projekt, amit felhoztál, hogy ott működött, én ott annyit láttam, a különbséget és az a terv, amit meg nálatok láttam, hogy az a terv nincs elrontva, tehát ott nincs semmi.
Nyugtával dicsérd a napot, azért, és most ebben nem megyünk bele, mert hogy a szakemberek azok
nem úgy értem,
működjenek jól együtt, de azért a Szilvi is ki tud szúrni olyat, egy-egy olyan apróságot, amire én is azt
mondtam, mint a Csillár a kád fölött.
Hát nem az, de...
Lehet, csak IPV-d.
Igen. Na,
de csak hogy... arra hívtam fel a figyelmet.
Megjegyzem egyébként a mi szakmánkban is ugyanilyen helyzetek fennállnak, hogy egy harmadik szem, vagy egy negyedik szem, az még egy másik perspektívából.
Igen, és ebben a hibában azért nem szabad belesni, ezt mindjárt is mondom.
De az kétségtelen, igen, ez egy nagyon komplex, jó kis terv. Aha, és akkor a másik
Az egyik projekt az nincs elrontva, vagy legalábbis egyik terv szerintem én első ránézésre, amennyire én is láttam azokat a terveket, az nincs elrontva, ott oké az a terv, tök rendben van, de nincs olyan igazi hozzáadott érték, amire azt látnám, hogy hogy ott azt a teret hogy kihasználták meg. Ez a tér így erre is jó lesz. Meg hogy...
Ez egy jó iparos munka.
Igen, tehát pontosan, tehát ezt vettem észre a különbséget a két terv között.
Uh-huh. Tehát, hogy mind a kettő funkcionál, de ami nekünk készült, abban ott, benne van a wow faktor.
Ott van egy olyan wow faktor, ami hozzáteszi azt, amit mondtam, hogy ugyanazt a teret mi jobban ki tudjuk használni, mert több mindenre lesz jó, mind a mellett, hogy nem lesz tőle zsúfolt, nem lesz tőle semmi, csak kitalálta azt a kis odaülőt az ablakhoz, vagy nem tudom, ilyen asztalos munkával ott ki van találva valami, és az, wow, tényleg ott oda lehet ülni.
Amik meglettek fogalmazva egyébként az előzetes beszélgetéseink során. Tehát, hogy itt tényleg volt egy ilyen szociológiai együttműködés is. Tehát, hogy elmesélte a feleségem, hogy mi a gyerekkori álma, hogy ő hova szeretne beülni, könyvet olvasni, az milyen legyen, és akkor egyszer csak az ott van.
Ott van. Hát ez a lényeg.
Úgyhogy észszerűen le van rakva.
Igen, hát ez a lényeg, hogy rátok van maga a tér formája.
Igen.
A ti életritmusotokhoz, az elképzel, a kényelmetekhez. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Uh-huh.
Nagyon. Volt róla szó, hogy így egymás munkájába való. Arra akartál valamit felfűzni.
Ja, hogy mindenki véleményt alkot. Uh-huh. De a burkoló is véleményt fog alkotni, a szomszéd is véleményt fog alkotni. Tehát, hogy aki arra járt, tehát, hogy azért ezekkel óvatosan.
Ugye, főleg a mi kultúránkban.
Igen. Hát
itt a Kárpát-medencében mindenki sokkal jobban ért ahhoz, hogy a másiknak mit, ez hogy kéne csinálni. Van. Ő nem így csinálta volna, ő ilyet nem is csinálna.
Én azért nem is szeretek így... kritikát megfogalmazni, úgymond, mert ugye ez is egy koncepció alapján készült el, én ott soha nem ültem, meg más, ugye már egy készterméket látni, meg a nullától eljutni a termék végére, tehát hogy az...
És akkor például ez is egy ilyen tök érdekes, hogy ilyenekre is felhívod akkor a figyelmet, gondolom, hogy tudom én, hogyha valaki be akarja a fürdőszobába lógatni a Csillárt,
igen,
akkor arra figyelj oda, hogy oké, de ebből van 5 termék a világon, ez a két olasz gyártó gyártja, és az ennyibe fog kerülni.
Hát igen, igen.
Tehát de mi lenne, ha nem ezt csinálnánk, hanem azt, és akkor egyébként 10 000 termékből tudsz választani. Igen.
Tehát, hogy ezek, na jó, ezek ugyanúgy alapvető kérdések, hogy ez olyan, mint a funkcionális térszervezése alapdolog, és az is alapvető dolgok, hogy mondjuk az ember nem kerülhet életveszélybe a saját otthonába. Uh-huh. Tehát, hogy ez, és ez például nagyon sokszor figyelmen kívül hagyják. Tehát mi rengeteg olyan lakásba járunk, ahol erre nem figyelnek oda.
Már a biztonságra,
az élet. A biztonságra, igen.
És de mit művelnek hát ilyesmit?
Többek között ilyet. Például előző héten jártam egy szaunába, ahol egy E27-es foglalatban betekert izzó volt belül a szaunában. Tehát, hogy én nem tudom, hogy mire gyúrtak, hogy melyéje túl, aki oda belépsz, vagy hogy ilyenekre azért egyébként nagyon vigyázni.
Ilyenre én már hallottam villanyszerelőtől olyan választ, ilyen felvetésre, hogy ez ott biztos jó lesz. Olyat, hogy hát azért van a fírelé.
Igen. Na, és ebben a házban nem volt fírelé. Ja, tehát ezt megjegyzem halkan. Mert ez volt a...
Jó, hát akkor a többsebből vérzett.
Igen. Tehát,
de a fírelése arra van, hogy alapvető hát rossz nem. dolgokat
nem, de legalább
valamelyik. Vagy nem tudom, vagy ne életveszélyesé.
Igen.
Azon gondolkodom, hogy mik azok a dolgok, amik tipikusan nem merülnek. Ugye te is mondtad, hogy amikor leültél először életedbe beszélgetni, aztán jó, hát ahhoz még hozzá kellett nyúlni, de egy csomó kérdést tettek föl neked, ami erre rakta, hogy ó, erre a szakmára kifejezetten szükség van. Én is ugyanígy jártam, és egyébként a kérdések győztek meg a szakemberrel kapcsolatban, meg ennek az igénynek a megfogalmazódása is így alakult ki, hogy Atya Úristen, mennyi mindent nem tudok.
Igen. Akkor gondolkozik el az ember.
És milyen fontos dolgokat nem tudok, nem csak az, hogy most hát nem ismerem a két árnyalat közti különbséget, azzal még elélek.
Igen.
De amikor például a benapozottság, meg ahhoz képest a bútorok, vagy az egyéb funkcióknak a kialakítása, mi az a néhány ilyen? Vannak ilyen tipikus dolgok, amikre az emberek... Most mondok még egyet, hogy merre nyílik az ajtó. De figyelj, ja, hát merre nyílik az ajtó? De eszembe nem jutott volna.
Pedig hát alapvető.
Iszony. Tehát, hogy...
Hát a villanykapcsolóra mindig.
Ja, igen.
Most már az sem, mert ez inkább iPad-en, hogyha okos otthon, ugye.
De nem, de hogy ezek annyira alapvető dolgok, és így én legalábbis
csúk elmentem mellette. És ami megkeseríti a hétköznapjaidat.
Tehát, az ajtót, aztán így van. Főleg, hogy kifizetted az ajtóra akár, mit tudom én mennyit, mert olyan ajtót választ, de még erre is odafigyelsz.
Mi jártunk például úgy, hogy az egyik ügyfelünk menet közben fölment a készülő lakásába, és ő úgy döntött, hogy inkább befele nyíljon az egy ajtó, mert hogy ő neki az ott jobb lenne. Csak ugye ilyenkor az ember nem gondolkozik, és nem látja, hogy mi miért, és mit fog magával. Ennek az lett a vége, hogy nem tudja kihúzni a fiókját a mosdópult alól. Tehát, hogy, és azt szerintem amúgy nagyon fontos, hogy menet közben nem szabad így ilyen adott adhok jelleggel eltérni a tervtől.
Ja, hogy ő odament és beleszólt.
Ez amúgy valahol normális dolog, hogy mert a te otthonod lesz, csak minden fázisa más lesz. Tehát lesz, amikor úristen milyen nagy, aztán egyszer csak kicsinek fogod látni, hogy kivakolják a falakat, és akkor egyszer csak mi lenne, egy kicsit ezt arrébb tolnánk? Na, és akkor onnantól kezdődnek a bonyodalmak.
Na, hát akkor én nagyon speciális állatfaj vagyok, mert én meg minden egyes dologról, ha valami történik, megszólítanak az építkezésen, vagy a szomszéd, vagy az ott dolgozók, abban a pillanatban telefonálok, és addig telefonálok, amíg nem érem el a generál kivitelezőt, és egyrészt elmondom neki, ha nem kell dönteni, vagy ha dönteni kell először, akkor megkérdezem, és utána döntünk. Szóval, ahogy én mindenki is rezdülést azonnal tovább.
Utána pedig a tervezőnek is kell jelezni.
Igen, és hogy mindenki tudja.
Mert le kell kövessük a terveken is. Tehát például a tipikus példája az étkező asztal, amikor valamiért úgy gondolják, hogy most mégse ide tegyük ezt a lámpakijelest, kicsit tegyük arrébb. És akkor nem fogja érteni, hogy itt van az étkező asztal, de a lámpája arrébb van. Tehát, hogy ilyen kis. És ezek ilyen bosszantó dolgok, és a végén zavarni fog. Tehát, hogy beköltözöl, és akkor a hibákat fogod látni. Holott mindenki ott volt, mindenki, csak éppen abban az adott pillanatban úgy döntöttél, hogy most mégse így legyen.
Még követitek a folyamatokat? Tehát például, amikor ti világítást terveztek, akkor ott nagyon erősen hagyatkoztok a villanyszerelőkre. Tehát, hogy akkor ti tudtok kontroll gyakorolni, vagy kell, és akkor mentek, és akkor hát az miért nem oda van húzva, hanem...
Ha ez megrendelői kérés, igen, tehát mi vállalunk művezetést.
Aha,
is.
Igen, művezetés,
tehát, hogy ugye az valósuljon meg, amit mi megterveztünk. Hmm. Tehát, hogy igen. De a világítás az amúgy is mindig egy kényes pont, mert először egy előzetes világítási tervet készítünk, és az egy picit változhat, amikor már konkrétan ki vannak választva a lámpatestek. Tehát általában előbb kiadjuk az elektromos tervet, ez mondjuk változó, mert nálad itt most például erre lehet, hogy van idő, hogy már az adott lámpatestnek a kiállásaihoz hozzáigazítjuk, de ezek minimális eltérések, de pontosan, ha hőszivattyús megoldás és mennyezet hűtés van, akkor nagyon fontos. Tehát akkor nem mindegy, hogy a lámpa kiállás mondjuk nem központi, centrális, hanem mondjuk 15 centivel arrébb van, vagy 20-an.
Hát most van egy projektünk, ahol alapelvárás a mennyezeti mozgásérzékelés. Sok nagy terek, tehát vannak olyan terek, ahol több mozgásérzékelőből vizsgálunk egy teret, ezeket süllyeszteni kell a mennyezetbe, és mennyezet hűtés-fűtés van, a lámpatestek ugyanígy, a riasztórendszernek a süllyesztett mozgásérzékelőim, azok külön esetben még fönn vannak, azokat is el kellett helyezni, és akkor ezen kívül még mennyezetbe integrált hangszórók. És itt a mennyezet hűtés-fűtés. Na ott hány szakág legózik azon, hogy akkor hogy menjenek a csövek,
és mennyi lesz az van hőleadás. Tehát most ugye ezen gondolkodom.
Épp ezt akartam mondani, ez a nagyon nagy buktatója például. Tehát, hogy sokszor kevés a mennyezet hűtés, nem tudják lehűteni, ugye a modern épületek nagyon nagy ablakfelülettel rendelkeznek, és ez problémát szokott okozni. Pont ezért, mert ennyire teleteszik a mennyezetet, különböző gépészeti kiállásokkal, egyszerűen már nincs felülete, ahol ugye leadja úgymond a hőt, de a hideget.
Amikor megkeresnek benneteket, akkor ez ilyen, az is egy ilyen folyamat, hogy rájönnek, hogy mi minden kell még nekik? Vagy hogy döntél? Tehát, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy nálunk azt lehetom mondani, hogy nálunk a feleségem volt egy nagyon erős agitátor, tehát, hogy ő lobbizott, ő a legelejétől tudta, amikor elkezdünk építkezni, hogy az ő világába ehhez kell egy belső építészeti terv is. És aztán persze hát ezt átvitte, és utána meg én meggyőződéssel most már itt erről podcastolok, és evangelizálok, de ez mindig így van, hogy valaki így a családból kitalálja, hogyha családról van szó, vagy miért döntenek úgy ma az emberek, hogy ez kell? Felvilágosultak már annyira, vagy valahogy eljutnak, vagy valahol látják, és akkor ott tetszik, és úgy.
Igen, is. Tehát, hogy van, akinek nincs ideje vele foglalkozni, és ő nagyon örülne, hogy nem neki kell ezen agyalni, és ezért inkább segítséget kér, hogy ne fusson, mert ugye annak iszonyú költségei vannak, amikor elkészül mondjuk egy ház, vagy egy lakás, és mondjuk az nem olyanná sikeredik.
Aha, tehát,
és utólagosan kell bármihez hozzányúlni, ugye hát az tényleg elképzelhető a mai világban, meg pláne. Tehát, hogy az nagyon költséges.
Igen, ez igaz.
És akkor ezért ezt megelőzvén, tényleg, tehát, hogy szerintem az építőiparban mindig van hiba lehetőség, tehát amikor mindenki ott áll és figyel, és nem tudom, akkor is becsúszhat hiba. Számtalan oka lehet, tehát akár megjön a burkolat, el van törve, megint csúsztunk 6 hetet, mert rá kell rendelni, tehát hogy rengeteg ilyen bosszúság van benne, és mi végül is azért vagyunk, hogy ebből minél kevesebb legyen.
Meg nagyon sok a döntés. Tehát, hogy én emlékszem, amikor elkezdtem építkezni, akkor annyira sok döntési helyzetbe keveredtem, és te is ezt éled most, hogy egy bizonyos pont fölött egyszerűen nem tud az ember fókuszált lenni, és ott jön el az a pont, hogy tudok én most jó döntést hozni? Miközben azt kéne kitalálni, hogy most akkor melyik típusú fűtést kéne berakni, milyen energetikával kéne neki menni a következő évtizednek, egyébként milyen burkolatokkal lehet majd menni egyáltalán, ha én ilyen felületfűtést választok, és az egész egy olyan bonyodalommal áll össze, miközben 1000 döntést kell hozni, hogy biztos, hogy hibázni fogok. És nekem itt jöttek el olyan dolgok, hogy egyre több segítséget kértem. A belső építészet elmaradt.
Hát csak egy fürdőszobánál, tehát most már annyiféle lehetőség van. falon belüli csaptelep, falon kívüli csaptelep, ha falon belüli, ugye akkor azoknak e-box kell, meg a beépítő egység. Tehát, hogy rengeteg, rengeteg. És minden egyes gyártónak ugye más a technikai adatlapja, tehát már nem úgy működnek ezek, hogy oda jön a Józsi bácsi, és akkor kiel egy hideg-meleg vízzel, és viszont látásra, hanem komoly, tehát, hogy komoly egyeztetéseket igényel sokszor. Előre leküldjük a technikai adatlapokat, azt tanulmányozza az adott szakipar, és csak úgy áll neki mondjuk szerelni.
Ti a beszállítókkal milyen jellegű kapcsolatot ápoltok? Mert most, ahogy ezt elkezdted mesélni, igen, akkor nektek ezzel is tisztában kell ám lenni, nem? Igen. Hogy most nem tudom, igen, melyik gyártó kínálatában éppen mi van, ami elérhető, és ez hogy működik. Szóval járjátok így a kiállításokat úgy, mint mi mondjuk a vezeték nélküli hálózatok, vagy a vezetékes hálózatok, vagy az okos otthon területén.
Igen.
Ide-oda
igen
utazgattok, és akkor mentek ilyen trade show-kra?
Hát vagy mi szerencsések is vagyunk, sokszor meghívnak minket gyárok, tehát mi megyünk gyárlátogatni. És akkor ugye az adott cégek bemutatják a legújabb termékeiket, meg az innovációit, hogy miért. Tehát, hogy folyamatosan képeznek minket.
Tök jó.
Tehát a mi szakmánk is olyan, hogy a 24 órából 24-et ezzel tudok foglalkozni. De tényleg, és fontos is, mert annyira gyorsan változik, és annyiféle, és általában a megrendelő mindig a legújabbat mutatja, tehát nem a régit, az újat, és nekem arra azonnal reagálnom kell tudni.
És akkor ugye, az is kialakul, hogy mivel működik együtt.
Hát pontosan. Nagyon
szépen tisztázódik a portfólió az évek alatt.
Igen, igen. Majd meglátod, amikor elmentek szanitereket választani például.
Figyelj,
az mennyire
egyszer
nem egy
már elmentünk, és ugye? Aztán soha többet nem akarok.
Pedig muszáj.
Muszáj.
Igen, tehát.
Jó Isten.
Perem nélküli WC, nem tudom. Tehát, hogy már annyi újdonság van, hogy így nagyon oda kell figyelni.
Igen, meg hogy mi az oka? Például az, amikor ránézel és árban látható szignifikáns különbség, de első ránézéssel azt te nem mondod meg, aha, és akkor, hogy jó esetben ott valami, valaki segít neked, tehát nyilván, de hogy akkor A, miért ennyi, hát, B, miért annyi?
Mondjuk a belső építész el fog így, menni igen, veled, igen, és igen, akkor ő el fogja mondani, hogy mit, miért. És akkor még a forma világáról nem beszéltünk, mert azért ennek van egy design oldala is, ugye? Hogy azért nem mindegy, hogy mit mivel rakunk össze, mint formájában, mint színében.
De annyira látszik, hogy amit szerintem az átlag gondol, hogy ez a dizájnról szól, az egy építő köve, csak és kizárólag. Nem elhanyagolható, és végül is az a drapéria, amit ráhúzzal az egész csontvázra, de miért fölépíted a csontvázat mögötte? Egy igen, ilyen koncepció, tehát az iszonyat sok mindenből áll, és tök sok szakmaiság van benne, meg effektív kézzelfogható funkció.
Igen, nagyon összetett különben. Én néha szoktam mondani, nem is tudom, hogy akinek így nincs segítség, az hogy dönti el, simán bemegy mondjuk egy ilyen szakáruházba, és vesz egy vécét, és oda visz, és leteszti, és működik?
Geri?
Hát, majdnem. Tehát én ugye valamilyen szinten úgy próbáltam segítséget kapni, hogy kiválasztottam egy márkát, és attól a márkától választottam, aha, be
mondjuk
a családokat. Tehát, hogy két család van egy márkától, elég hasonlatosak egyébként, és akkor a fürdőszoba meg a WC-be, attól a két családban van a csap, meg a WC, és akkor így könnyű volt leegyszerűsíteni. És egyébként, pont említetted, perem nélküli, meg mit
tudom. Nektek is a falba megy a...
De nekünk nincs, de ha tudom azt, hogy elszívás WC-ben opció, akkor már ott lehet, hogy előkészítettem volna a csövezést legalább ott, és akkor majd csak rá lehet kapcsolni arra egy ventilátort.
És csak most tudtuk meg. Tényleg, az egyik évben, és ugye elszívós vécétek lesz. Micsoda? Hát, hogy ilyen létezik már, és egyébként mivel lesz központi szellőztetés, azért rá tudjuk kötni. Tényleg? Egyetlen egy dolog csak. Nem is hallottam.
Igen, hát...
De ugyanígy jött például a falba sülyeztett csaptelep, az nekem vágyam volt, hogy falból kiálló esőztető, igen, vagy minek hívják, meg beüllesztett, és ott például, és egyébként a projekt sok pillanatában kicsináltam idegileg a kivitelezőt, mert jött a gépész, hogy akkor mi van a csapteleppel? Az ott van, már oda van víve. Oda megy, kinyitja, hát ez falon belüli. Hát mondom, igen, jó, akkor jövök két hét múlva. Mert hogy be vagyok táblázva munka, és akkor ott egy az egybe a burkolás, miatt, mert ki kellett bontani a falat, konkrétan átmentek a konyhába, hogy befejezzék.
Hát, hogy a belső egységet betegyék a falba.
Igen, és ezért átmentek a konyhába, tehát ott a 10 centis falba kellett betenni egy 8,5 centis süllyedésű valamit, tehát ott konkrétan nem, ott ki kellett vésni az egész falat, és vissza kellett vakolni a másik oldalt.
És ezt csoda, hogy megtették, mert azért kicsit fel kellett volna hízlani azt a falat. Mindegy, most nem mert
de működik, nem működik.
Működni, működik.
Még nem esett át a másik oldal.
Igen.
A csak komplett megoldásokban gondolkozhatnak, akik hozzátok fordulnak, vagy vannak ilyen, hogy részegységeket rendelnek meg, tehát, hogy mit tudom én, csak a felső szintet, vagy csak nem tudom, a gyerekszobát, vagy egyáltalán
csak a nappali.
Ezt nem gondoltam már, de hogy mégis megkérdezem, hogy vagy hogy csak ennek az egész dolognak, amiről most beszélgetünk egy órája, és látjuk, hogy ez mennyire bonyolult, és komplex, és fontos, és hasznos, hogy csak mit tudom én, X elemét kérik.
Hát,
de csak bútorozzatok be.
Is.
Bocsát, csak az idézőjelben, mert
igen.
Mindjárt is, még is. Oda kitérünk, mert az nekem az új szerelem, ez a bútorozás.
Igen. Nem a kedvencünk ez különben. Tehát talán inkább lehet, hogy itt válik el, és lehet, hogy ez egy lakberendezőnek könnyebben megy, vagy szívesebben csinálja. Mi globálisan jobban szeretünk ebben gondolkodni. De pont azért, és aztán ez így is van, mert mi általában, amikor megjelenünk egy építkezésen, vagy egy helyszínen, szoktuk mondani a társammal, hogy ott mindenki elfelejt gondolkodni. És onnantól kezdve csak ránk támaszkodnak. Én hiába mondjuk ő azt mondja, hogy csak a nappaliba segítsek, a vége úgy is az, hogy a kertbe sétálunk, és mutassam meg.
Nem látja, de ja, igen, majd a YouTube-on látják, jelentkezem. Így indult nálunk. És most ma a kert tervezés is.
Igen, tehát, hogy igen, de közben meg nem vagyok kerttervező.
Ráismerek saját
ezeken. Tehát a vége az, hogy mindenben a mi véleményünket kérik ki. És tehát, hogy ez így ez nem működik, hogy csak
hát azért, mert olyan válaszokat adtok. Tehát, hogy
azért, mert ez a szakmá.
Szerintem ez jól is fogom megfogalmazni, hogy teljes komplett idiótának érzem magam mellettetek, és ez nagyon jó. Mert rájövök arra, hogy mennyire nem értek ahhoz, amit viszont szeretnék.
Bele kéne illeszteni az arszpoétát.
Nem, tényleg ez van, hogy egész egyszerűen, és megint a kérdésfeltevésre, hogy amikor megismered ezt a szakmát, és rájössz, hogy miről szól pontosan, akkor rájössz, hogy mennyi mindenhez nem értesz, viszont elkezdesz félni, hogy te jó Isten, hát ezeket én nem tudom megválaszolni, na de akkor mi lesz a végeredmény, ha nincs valaki, aki megválaszolja? Gyere csak ide, te mindent tudsz.
Igen, és akkor mindenben ki is kérik.
Igen.
Ez így van.
Hogyne. És ez tényleg nálunk is ez a kert. A kerthez még nem jutottunk el, tehát hogy az egész már így kialakult. És bizony akkor Kitti hívta az Attilát, hogy kerttervezés, mert hogy hát azért csak kéne. És akkor először is, hogy hagyjuk már a kertet. Aztán elkezdtem én is gondolkodni, na jó, de hát várjál, mert hát ott is elektromos hálózat, gépészet kint van a kertben, etc. etc. Fú, azért azt úgy kéne, hogy annak van egy
és terve. Erre mit mondott az Attila? Segít ebben? Vagy
bizonyos értelemben igen. Nem, mert nekünk az a végeredménye, hogy mi úgy szeretnénk kertet, hogy minél kevesebb kert legyen, vagy nem is tudom, hogy ezt jól megfogalmazza, szóval, hogy a növényekből, meg ilyen fűből, meg ilyesmiből, abból a minimumot, amit nagyon kell, tehát legyen egy kis zöld, de inkább ilyen funkciókban gondolkodunk elején, te én nem abban gondolkodtam, de hogy ilyen, nem tudom, ilyen kinti konyha rész, akkor esetleg később egy medence rész, akkor a gyerekeknek valamilyen rész, és ezek ilyen blokkokba álljanak össze, de a zöld terület az kevesebb lesz, mint a nem zöld terület. Most ez a...
Azért legyen zöld terület.
Lesz. Az...
Nyugtass meg.
Lesz, de nem fogjuk lebetonozni az egész, hogy láttam olyat egyébként.
Van.
Hogy így a 80-90%-át a kertnek azt így lejáró lapozzák. A
maradék tizet, azt meg leműfűvezték.
De elvileg
nem lehet külön.
Nem lehet, persze a zöld területi mutatónak meg kell lenni. Ráadásul nekünk valami 65%, vagy nem is tudom.
Hát... Igen, mert olyan úgyhogy, területen laksz.
Igen, szóval várjuk erre a választ, de az biztos, hogy fogunk foglalkozni a tervezésével.
Igen, az is azért igen. Szerencsés. Különben a mai világban kert, a tervezés, meg a kertet kitalálni, az nem könnyű feladat.
Gerikém, kerttervezős adás.
Nekünk az még hátra van.
De most aktualitás is nálad, meg hogy ezzel külön kell érdemes foglalkozni, hogy a kert tervezés.
Hát és ott is most már bele lehet menni rendesen a részletekbe. Tehát az, hogy öntözőberendezés, az egy alap. Most már ugye van ez a robotfűnyíró, aminek előre meg kell, ugye, hogy hova telepítik.
Bizony, meg annak kompatibilis kertet csinálni.
Bizony. Hát meg nálunk is esővízgyűjtő tartály, nekünk van egy ásott kutunk, akkor azzal harmóniában legyen automatizálva, az egyik tölti a másikat, és ne legyenek ilyen horror vízszámláink, mint amit most így például nyáron is kaptam a locsolgatért, de süheted locsolod, de mégse olyan, mert nagy a szárazság, erre is fel kell készülni most már, ugye, hogy változik.
Kemény vízzel locsolod, fehér lesz a fű.
Na, és akkor nagyon sok mindenről beszéltünk, de mikor mi először találkoztunk, akkor elkezdtünk egy olyan irányba menni, ami azt nekem teljesen ismeretlen, ez is ismeretlen volt, de annál inkább izgalmas az maga a bútor. Igen. Roknak a kiválasztása, mert hogy a bútor sem csak önmagában bútor, ugye? Hanem akkor mondjuk felvezethetnénk még ezt a részt úgy, hogy az egyfajta műtárgy vagy befektetés, és most már azért itthon is vannak olyan ügyfelek, ha még nem is nagy számosságban, akik ezt már érzik és tudják. Külföldön meg ez, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy ez már nem is kérdés, nem tudom hány évtizede.
Így van. Tehát mondjuk ez Amerikában van ennek nagy múltja, tehát ott ugye rengeteg ilyen vásár van, ahol ezeket a régi bútorokat meg lehet venni. Akár adott gyárak visszaveszik a saját bútorokat, és ők újra húzzák. Tehát azok teljes értékű, olyan, mintha akkor jönnek ki a gyárból. És ezek azért komoly értéket képviselnek. Tehát, hogy mi próbáljuk azért mindig az ügyfeleket arra terelni, hogy úgy válasszunk bútort, hogy mondjuk nem dobjuk ki 2 év múlva. Hanem azokat akár szinte tényleg örökölni is lehet.
Vagy hát lehet is, ugye? Igen, azt mondtad, ugye, hogy azért igen, van az a kategória.
A design klasszik bútorok, amiket ugye mai napig gyártanak ezek a cégek, különben tipikusan a Columbo filmek, és ezek tele vannak ezekkel
a igen, bútorok. Tehát hogyha nézed a
Hollywood... Ezek az 50-es, 60-as évek beli bútorok, és ezeket mai napig gyártják. És azért ezek jók, tehát ugye ez nem olyan, hogy az ember egy ilyet megvesz, hogy úgy érzi, 2 év múlva ezt ki kell tenni. Tehát nekem például az otthoni hálószobai lámpám, az is egy ilyen design klasszik darab, és én azt mindig viszem magammal mindenhova, mert azt tudom, hogy az olyan, az funkcionál, az, és minden stílusba beilleszthető. Tehát, hogy ezek a bútorok igazából attól lettek design klasszikok, hogy jól működnek szinte, majdnem azt mondom, minden interjúra.
És 60 évvel később is.
Így van. Tehát, hogy a modern világban is én azt lerakom, és az ott látszik, hogy
aha.
Az na, így jön meg az az érték, amit képvisel.
Meg hát, hogy van ízdézőjelben szerviz háttere, hogy ezek nem tudom, ez milyen múltra visszatekintő bútorgyárak, és hogyha neked az a textil megsérül, akkor te gondolom felveszed velük a kapcsolatot, és akkor visszaküldöd,
és igazából ugye a tereknél is az van, hogy ha az ember úgy alakítja ki, akkor nincs az az érzete, hogy mondjuk kiment a divatból, vagy ezek a szavak így nincs jelentőségük, mert ilyen nincs. Mert az az én otthonom, az örök, tehát hogy és ugyanígy a bútor ezt alátámasztja.
Aha, szóval hogy ott is van ilyen egyetemes is van.
Abszolút,
dolog,
abszolút.
Amire én nem nézel furcsán 5 év múlva, vagy 10 év múlva.
Így van.
Mindig azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy ilyen 10 éves ciklusok vannak, nem tudom, azt mondom, javíts ki a tévedek, és akkor 10 év múlva így, ez a 2000-es, emlékszem, hogy fú, mindenki ezt telepítette, igen, mint de... a hifiknél az ezüst, meg a kék led. És akkor 2000-ben mindenki kék leddel csinált ezüst hifit. Vagy, de építészetnél is megfigyelhető, szintén azt hiszem 2000-es évek, amikor körablakokat, ilyen felezett körablakokat raktak mindenhova.
Milyen jó is azt függönyözni.
De hát azon nem gondolkodott senki.
Hát nem. Hát.
Aha, és akkor a bútoroknál, akkor ez úgy működik, hogy te értesz hozzá, vagy hát aki ért hozzá, kiválasztja, megveszi, és akkor ezt frankon majd örökli a gyerek.
Igen, akár igen.
Aha.
Igen, de ezeket rendes bútorboltban tudod most megvásárolni. Tehát én most nem arra gondolok, amikor a vintage darabokat.
Van vintage.
De van vintage. Hát azok meg aztán még értékesebbek.
Mi a vintage és a design között a különbség? Hát, milyen design az előző?
A design az ugyanaz. Tehát most mondjuk, ha most beszélek mondjuk az Eames székről, akkor vagy a Lange foteljáról, ugye azt a... Tehát azt meg lehet az eredetit is vásárolni, mármint úgy, hogy abban a korban gyártottat, így fogalmazom az eredetit, meg lehet vásárolni, És az ugye attól értékes, hogy azt mondjuk a 60-as években gyártották le. Uh-huh. És akkor maga a cég, az anyacég, aki mai napig gyártja és forgalmazza ezt a bútort, akkor ugye én azt most meg tudom tőle vásárolni, de viszont de ha mondjuk egy vintage darabot veszek, akkor vissza tudom küldeni a gyárnak, és ők újra húzzák, mert az az ő székük. Aha. És akkor értelemszerű, ugye, hogy mivel az egy koros darab már, tehát
annak az értéke van.
És magasabb.
És mixelgetitek? Csináltok olyat, hogy elérhetőbb árú termékek, mondjuk a bútorozás szempontjából, és akkor betűzdelve egy-egy ilyen nagyon spéci dolog, ami meg így tökre feldobja, vagy
abszolút.
Éke az adott helynek. Mert azért gondolom, ennek megvan az ára, és azért berendezni ebből egy...
Hát igen, ez így van. De érdemes egy-egy darab. Hogy ezek ilyen szerelmi darabok, igen. Tehát az ember meglátja, beleszeret, vagy vágyódik egy ilyenre. Tehát a bútorban ugyan, meg a lámpában ugyanígy megvan, mint nem tudom, az autóban akár, vagy nem tudom, a nőknél a táska talán, mostanában.
Táska az már.
A táska, igen. Tehát, hogy ezek ugyanígy működnek.
És még ilyen bútorhoz vonatkozó kérdés, hogy de eltekintve attól, hogy most megveszed a 60-as évekbeli dizájnbútort felbecsülhetetlen áron már, de a nagyon egyszerű, hétköznapi, ilyen fast fashion bútorok, vagy nem tudom mi erre a jó kifejezés, például IKEA-nak a bútorai, meg mondjuk egy neves gyártónak egy bútor termékek között, ott minőségben is gondolom jelentős különbség van? Tehát, hogy hát
igen. Az tehát, egyik, hogy az nem véletlenül, igen. Tehát, hogy mondjuk egy szék legyártása is hosszú évekig, mármint, hogy maga, mire kifejlesztik a széket, hogy te azon kényelmesen ülj, ezek azért hosszú éveket vesz igénybe. Tehát ezt ergonómiailag megtervezik. Tehát, hogy mikor mi megyünk egy gyárlátogatásra, például nemrég voltam Ausztriában egy gyárban, és ott évekig azt kísérletezték, hogy a szivacs vastagság milyen sorrendbe kerüljön rá az adott bútorra, hogy az tényleg kényelmes legyen, és mondjuk 5 év múlva ne legyen egy ilyen gödör, ahova mindig odaülünk. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Vannak már olyan ügyfeleink, akik meg tudják fogalmazni, hogy milyen szivacsú kanapét szeretnének például. Ugye alapvető kérdése például az, hogy mennyire szeretsz mélyen ülni, vagy tehát, hogy maga az ülés magasság mekkora legyen.
Na most megint olyat mondasz, ami tényleg, hogy én besüppedve szeretek tökre.
Viszont ha jön egy vendég, az nem biztos, hogy kényelmesen fogja ott érezni magát, hogyha besüpped a miniszoknyájába a kanapéba.
Az irodámban a kanapé erre jó példa. Na, én belesüppedek, de az nem volt egy jó választás olyan szempontból, hogy mindig látom, ha jön vendég hozzánk, hogy ő meg így
feszeng.
És ez nem jó. Mikor ez nem jó, mert az megalapozza.
Így van. Tehát, hogy ezek alapvető dolgok, amiket tisztázni kell. Egy kanapé választásnál például. Van, nem mindegy, hogy milyen kárt.
Mennyire dívik az, hogy internetről rendelj kanapét?
Hajaj. Na, hogy meg fognak lepődni.
Igen. És én még ilyenekből, tehát, hogy többel találkoztam én internetről rendelt, és ráültem, és úristen, de jó, hogy én ilyet nem választottam, meg nem fogok.
Én is ültem olyan fotelban, amit asztalos gyártott, így saját kútfőből, mert gondolta, hogy most egy kicsit így elkalandozik. És én így lehuppantam, mert úgy tűnt, hogy nagyon puha, és majdnem eltörtem a fenékcsontomat. Tehát, hogy van ilyen is.
Én úgy döntött, hogy elkalandozik.
Igen.
Szereted a kreativitást.
A rövid ülő, nekem meg a rövid ülő lap a az ellenségem.
Na de egyéni preferenciák vannak ebben is, hát ugyanúgy, van. mint végig erről beszéltünk.
Gyártuk, pedig ezt kiszolgálják. Tehát, hogy ugye kanapé mélységben is nem úgy vagy, tudom, csak 90-es van. Van 100-as, 110-es, vannak mélyebbek, tehát hogy tényleg abszolút választható ezek a dolgok. Csak tudni kell az embernek, hogy mit szeretne elérni, vagy hogy él, ilyenkor jön vissza. Hogyha sok vendéget fogadsz, akkor nem jó, hogy mindenki fekszik a kanapén. Mondjuk egy vacsora után így eldől mindenki.
Tehát, igen.
Ez nem.
Igen, megdöbbem, nem de fel, megint csak helyeselni tudok, és itt a saját példa, hogy
na jó, mert elvileg az ember ezen sokáig nem gondolkozik, amíg nem kerül ilyen szituációba.
Na de ez megint olyan egyébként, hogy nyilván mindig hozzá kell tenni, hogy aki ezt megteheti, de azért azt, hogy megnézi a kanapéját, hogy mekkora az ülőfelülete, meg hogy süppedékeny vagy nem, és átgondolja ezeket a dolgokat, azt mindenki megteheti, csak nagyon kevesen gondolnak rá, mert nincs benne a fejünkben.
Hát meg gondolj bele, hogy mióta beszélünk a kanapéról, ami egy, persze egy nagyon fontos elem egy nappalinak, de hány fontos elem van még? Van ebédlőasztal, van ebédlőasztalhoz való szék, van konyhapult, van minden, és mindenről lehet beszélgetni ennyit.
Ez így van.
Talán még valamiről többet is.
Ezért jó a szakember, mert ha ez anélkül történik, akkor megvesszik azt a kanapét,
a 20 centis asztalt, vagy
asztalt, igen. És rájönnek, hogy nem működik. Az úgymond egy kidobott pénz.
Hát így, igen. És gondolom, hogy itt akkor a felhasznált anyagok minősége is, és ezt mind téged szakembert kérdezlek, hogyha mondjuk így ketté vágnák a két kanapét, akkor az ott úgy látszana, hogy ez más fa, más rétegrend, gondolom, persze, más felhasznált anyagok. És akkor ez 10 év múlva is
véletlenül. És kanapé, igen, nem fogod kiülni, mond a kanapét. Tehát, hogy, és rendezett hatása lesz. Tehát vannak ezek a kicsit feszesebb kanapék, úgymond, és akkor vannak ezek a süppedős kanapék.
Már csak azért is fontos, hogy sokáig kitartson, egyrészt, hogyha már investálsz bele, de másrészt meg, ha elkezdesz ragaszkodni hozzá, mint ahogy te a lámpádhoz, hogy akkor igen. Az viszont szolgálja már ki az életedet, mert te azt akarod, hogy az ott világítson 40
év múlva is. Tehát igazából megtérül, ezek a darabok mindig megtérülnek.
Kezdeti beruházás az magas.
Van, mert tudom a mögöttes történetét, a tartalmát, és a minősége megvan, akkor nincs olyan érzetem, hogy nekem ezt, nem tudom, meguntam, és ki kell dobnom, és egy másikat kell
helyett. Hát főleg, hogy van egy érzelmi elköteleződés, de egyébként az meg tök jó dolog lehet, nekem még nincs, de majd most nyitott szemmel járok, aztán majd meglátjuk, hogy van egy-két olyan darab, amiben szerelmes vagy ott, és az így veled éli a mindennapjaidat. Nem akarok ilyen szentimentálisnak tűni, de mégis megértettem ezt az üzenetet, hogy
az egy jó... Fotel az ilyen? Én évek óta keresek fotelt, hogy mi az, amit... És azt kifejezetten ezzel a szemlélettel keresem, hogy bele akarok szeretni.
Az a te foteled, amit beüldögélsz.
Az a fotelem, amivel teret lopok el a nappalimból, és akkor az legyen olyan, amire bármikor ránézek, akkor egy jó érzést töltsön el, valamint, ha beleülök, akkor pláne.
Hát, igen, az elég fontos. És akkor sok időt töltenek
fotelbe. Vannak ilyen klasszikus dolgok is, hogy a férfiak mi az, amit tipikusan mondjuk ilyen
beregnőzés. Igen, a férfiak például általában ragaszkodnak a nagy televízióhoz, tehát a műszaki dolgokra szívesebben áldoznak. Tehát a legtöbb férfi nem érti ezt a függöny mizériát, meg a szőnyegeket.
Ez a függöny, de hogy ugye? Ezt mondod, hogy már én is azt hallgatom, hogy majd a függöny hogy meg mind. Nem is akarok függönyt, hanem muszáj. De a függöny fontos, nyilván.
Fontos. Ugyanígy a szőnyeg kérdés.
Szőnyeg.
Mindig azzal szoktam védeni, hogy régen az egy fizető eszköz volt.
És válhat azzá, ha egy jó szőnyeget választasz.
Igen, és nagyon sokat hozzátesz az otthonhoz különben.
Szóval szőnyeg kell.
Hát azt szerintem.
Az jó.
Senkit nem akarok rábeszélni, de...
És akkor itt még akkor most kiválasztottuk a bútorokat, na de annak még aztán az elhelyezése, meg most a szőnyegre jutott pont eszembe,
az elhelyezés
alatta legyen tudod. Lelógjon, nem tudom.
Ja, hogy úgy. Ugye, azt de... hittem, hogy magát a helyét, mert azt már
ne, azt kitalálta, de utána még abban is segítetek a végén, nem, hogy akkor azt úgy állítjátok össze.
Igen, hát ez is, hogy már megrendelő igény. Nekünk vannak olyan megrendelőink, akik elvárják, tehát hogy még a kiskanalat is megvesszük a fiókba. Tehát ilyen is
ilyen
van.
Szinten?
Ilyen szinten. Tehát, hogy mi végig.
Sőt, megérkezik?
Megérkezik, sőt azt is tudtuk, hogy melyik tejet szereti, melyik ásványvizet.
És bekészítettétek? De jó fejek.
Tehát, hogy ilyen is van. De aztán van, aki egy idő után majd ő kiválasztja az ő kis csecsebecséit az otthonába. Például nekem van egy nagyon jó barátnőm, akinek vele született stílus érzéke van, és ő abba kér csak segítséget, hogy nem tudja elképzelni, hogy hova tegye a konyháját, hogy, tehát hogy így a funkcionális dolgokba segítsek, és egy klasszik lakásba költözött, de mégis szeretett volna modern dolgokat, és akkor így az alapjait mi megteremtettük, és akkor onnantól kezdve ő mehetett, és gyűjthette a kincseket az otthonába, és hát olyan páratlan, tehát ezt hozzá kell.
Na jó, de benne van ez a
benne. Monyó. Tehát, hogy van, aki ezt élvezi, van, aki szereti, van, aki ettől pedig feszülté válik, és nincs se kedve, se türelme, össze. Vagy úgy érzi, hogy ehhez ő nagyon béna.
Tizen évvel ezelőtt, szintén edzőteremben ismerkedtem meg egy sráccal, aki meg stílustanácsadó, vagy hogy is hívják manapság, akik így segítenek, stylist.
Igen.
Nem tudom, hogy akkor is már stylistnak hívták őket, de ez még ilyen mostani celeb stylistok előtti időszak volt, szóval ez ritkább volt. Képzeljétek el, hogy ott ő azt mesélt, hogy van olyan ügyfele, ő elmegy vele bevásárolni, külföldre is, meg itthon is, és utána összeállítják közösen a szetteket, lefényképezik, és a fényképek ki vannak rakva. És az ügyfelének semmi más feladata nincsen, csak összeválogatni a gardróbból a fényképen látható szetteket, és úgy fölöltözik, és megy. Reflektálva erre, hogy hát működik ez is, amikor tényleg mindent megcsinálsz neki, és akkor, mert hogy annyira nincsen hozzáérzéke, de ugyanakkor meg szeretne ebben
vagy
az esetben.
Olyan a munkája.
Olyan a munkája.
Hogy kell megjelenjen.
Meg kell jelennie. Igen.
Hozzáteszem, sok emberre ráfél.
Igen, hát ebben sem vagyunk annyira erősek egyébként. Nem, sajnos. Valahogy, de hát ez csak...
főleg így a protokoll világára mondom.
Én is oda gondoltam, igen. Ja. Fú. Hát rengeteg dologról beszéltünk, és biztos, hogy még beszélhetnénk egy csomó mindenről, nem, mert én nekem is még számtalan kérdés ilyenkor felmerül a fejembe, de az biztosan látszik, hogy iszonyatosan komplex, csak magamat tudom ismételni, nagyon hasznos, és nem ilyen értelemben ablakon kidobott pénz, hanem hogy itt funkcióról beszélünk, igen. Későbbi fejfájástól mentjük meg magunkat, és egy örömforrás lesz az otthonunk. És egyébként ehhez képest most nem is, még általánoságban se beszélgessünk árakról, meg nyilván ez most az, hogy mit választasz ki bútorként, etc. De én azt tudom mondani a saját esetemben, hogy a teljes bekerülési költséghez képest majdnem, hogy marginális, amit lakberendezési tervezésre költ az ember. Nyilván egy látható összeg, de a teljességhez képest az belefér a költségvetésbe. Viszont én már meggyőződve erről az egészről, vagy ennek hasznosságról azt mondom, hogy az egyik legjobban elköltött pénzösszeg. Vagy ez
költségvetésbe. És ez a szerencsés verzió. Tehát, hogy ennek így kéne működnie.
Ezen én semmilyen módon nem gondolkodom azóta, mióta ezt megismertem. Most meg persze még újabb információkkal, főleg, hogy bizony, igen, azt persze ki kell tudni termelni, meg el kell tudni különíteni, de hát nyilván ez is ingatlan mérettől függ, és ehhez arányosodik, van egy belépő szintje ennek, de természetesen más, gondolom, egy 500-600 négyzetméteres palotát megtervezni, meg egy 90 négyzetméteres lakás, viszont mindenhol ráfér. Záró akkordként még, amit szerettem volna megkérdezni, és akkor kapcsolódva az okos otthon labor alap működéséhez, hogy mi a problémátok az okos otthon rendszerekkel, ha van? Vagy mi az, amiért ez még nem annyira mainstream a ti olvasatokban? Mert egyébként ti vagytok az egyik olyan belépési pont, szerintem, akik ezt pusholni tudnák a jó értelembe véve a megrendelők irányába, na de valamilyen módon én azt érzem, hogy van egy kicsi ellenérzés.
Vele kapcsolatban?
Aha.
Hát,
az is válasz, hogy azért, mert nem ismeri a szakmátok feltétlenül ezt teljes dimenziójában, vagy rosszak a tapasztalatok?
Inkább szerintem rosszak a tapasztalatok, tehát az ügyfeleknél többször belefutottunk abba, hogy akinek volt, az már nem szeretne, de ez még a régi, amikor iPadről, tehát mi is voltunk úgy ügyfélni, hogy mondta, hogy akkor menjünk ki vele a teraszra, és nem tudta egyszerűen megtalálni azt a gombot, ami kinyitja, hogy felhúzta volna a redőnyt. Tehát, hogy inkább ilyen jellegű, és ők akkor ettől már elzárkóztak.
Megégették magukat. Igen. Hát igen, nem érdekes a helyzetünk, mert erre a történelemre építünk egyébként. Igen. Kereskedelmi oldalról ez azért izgalmas, mert ott kereskedelmi oldalról is megégették magukat, mert nem volt kész egyszerűen a technológia, vagy nem tartott ott.
Kicsit hamar.
Jó, mindenkinek elment a kedve. Igen. Most meg viszont
ott is
már...
egy nagyon fontos elem a tervezés. Tehát az, hogy egy megismerni a felhasználót, és úgy megcsinálni neki az ingatlanját, hogy nincs ott egy gomb, amivel fölnyitja a redőnyét, az alapvető probléma volt abban a tervezési stádiumban.
Igen, mert itt is az van nálunk, hogy...
Igen, sok a hasonlóság. Nagyon
hogyne, hogy nagyon részletes tervezés kell, közösen gondolkodni az ügyfélel, megismerni az igényeit, testre szabni ezt, beletervezni olyat, amit kell, de semmi olyat, amit nem kell, semmi olyan, ami majd nehézkes. Kaput hagyni nyitva, hogy esetleg a későbbiekben illeszthessen hozzá újabb funkciókat. És egyébként itt is van, hogy kitalálták maguknak asztalosok, hogy széket fognak gyártani. Tehát, hogy minden konkrétum nélkül, egy villanyszerelő most akkor majd okos otthont fog tervezni, megtelepíteni, hát ez nem ugyanolyan lesz. Megtanulható, csak ezzel foglalkozni kell, időt kell rááldozni, és szakemberré kell válni.
Viszont amit nagyon szeretnek benne, amikor ugye tehát, hogy mondjuk aki külföldön dolgozik, vagy sokat utazik, akkor ugye a fűtésrendszerét el tudja indítani előre. Tehát, hogy ezek voltak az első...
Igen.
Tehát az már más, amikor az egész rá van kötve. Sőt, tehát én azt gondolom, hogy a mennyezet hűtéshez ugye pontosan az árnyékolás nagyon fontos. És pontosan. Azt ugye meg a ilyen okosot pontosan... Igen. Tehát, hogy ez már nem fog... Tehát, hogy ez a technológia már nem fog az okos otthon nélkül működni egyáltalán.
Nem bizony, és ezt nagyon szépen lehet... cizellálni, és főleg most, amikor az energiárak ott vannak, ahol ezt most már szinte minden adásban elmondjuk meg, hogy most ebben élünk, kimutatható, hogy mennyire fontos az, hogy az akkor hűtsön, amikor, de ne tovább, árnyékoljon rá, és hát még millió egyéb példát tudnánk hozni. Hát Szilvi, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, egy szuper beszélgetés volt, én nagyon élveztem.
Én is.
Remélem, hogy a hallgatóink is sokat tanulnak belőle. Hogyha téteket el akarnak érni még egyszer, akkor...
az insidedesign.hu.hu-ra
föl kell trappolni, és akkor ott fölvetik velük a kapcsolatot.
Az Instagramon, Facebookon.
Aha, ugyanilyen néven.
Jelent.
És ennek az adásnak a lábjegyzetében is.
Bizony, show notes-ra ki fogunk kiírni mindent. Mi pedig jövő héten egy újabb adással fogunk jelentkezni keddenként, ahogy már megszokott, és ne felejtsetek el nézni is minket, most már lehet a YouTube-on, mert most már egy pár adás óta felkerülnek, egyébként jó a nézettségünk, úgyhogy érdekes módon tényleg fogyasztják a YouTube-ot. Aki a YouTube-ról érkezik, az látogasson el mindenképpen valamelyik már ismert podcast platformra, Spotify, Apple, és hát sorolhatnám, mert ott egy csomó régi adás van, ami még ugye a YouTube-on nincsen fönt, aki pedig a podcast irányába jött, az meg legalább megnézi, hogy nézünk, és hogy néz ki a stúdió.
Bármilyen irányból is érkezik, ha egyből akar ránk írni bármelyik adással kapcsolatban, akkor írjon a Telegram csatornánkra, ami pedig ugye az Okos Otthon Labor névre hallgat.
Vagy e-mailt a sia@okosotthonlabor.hu e-mail címre. Bizony. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.